Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet szombat délután. Tiéd a hatalom, ez a délutáni témáknak a fő címe, az első témánk pedig így hangzik, hogy a mi hatalmunk. Alapvetően két dolog foglalkoztatott, amikor a gondolatokat gyűjtöttem össze. Az egyik az, hogy milyen érdekes a délelőtti témáknak a fölvetése és menete, a mi országunk, az Isten országa és Isten országa bennünk. És azt fogalmazódott meg bennem, hogy lám, így érkezünk el, amennyiben megérkezünk persze, így érkezünk el lépcsőről lépcsőre, fokról fokra, oda, hogy egyszerre csak fölismerhetjük Isten országának bennünk lakozását és bennünk való munkálkodását. Mihelyest egy kicsit távolodunk attól a bizonyos mi országunktól, mihelyest közelengedjük magunkhoz Isten országát, és ezzel a távolodással és ezzel a közelengedéssel pedig megérkezünk oda, ami a délelőtt utolsó témája volt, hogy Isten országa bennünk. Tehát az egyik gondolat, ami foglalkoztat, témánk még egyszer az, hogy a mi hatalmunk, hogy hogyan is van a mi hatalmunk, hogyha Isten országa bennünk van. A másik pedig, ami korábbról foglalkoztat és él bennem, az, hogy volt egy utazásunk a feleségemmel, ami kétféle módon adódott. Az egyik, hogy meghívást kaptunk egyébként testvéreink közül is, némelyek részt vettek ebben az utazásban, illetve édesapám is jött az Egyesült Államokban. Voltunk itt, egy két hetet töltöttünk el, meghívtak bennünket egy családi ünnepségre, és az két dolog miatt mentünk mi magunk el. Az egyik az volt, hogy el tudtuk engedni, úgymond a gyermekeinket, itt voltak Nyíregyházán két hétig, és két héten keresztül kapták a nagyszüleiktől a halmozott programjaikat. Kicsit kifáradtak, de éppen annyira, hogy nem volt erejük jobban sóvárolni utánunk, mint amennyire sóvároltak végül is. Jó kezekben voltak, de nem volt olyan könnyű elengedni őket erre a két hétre. Úgy tűnt számunkra, hogy hosszú az út, fárasztó. Nekünk is jó, nekik is jó, talán nem nekünk a legkevésbé, hogyha úgymond magunk megyünk. És azért is tudtunk elmenni, mert akik meghívtak bennünket, nagyon bőkezűen támogatták is azt, hogy ki tudjunk oda jutni, és őket meg tudjuk keresni. És ebben a kint eltöltött két hétben volt olyan hat nap, amíg a családdal, a Klein családdal, a fiakkal, az unokákkal és a dédunokákkal együtt lehettünk. Hat nap egy táborban, minden reggel délelőtt 10 órakor áhítatot tartottak, Bibliából fölolvasást, zsoltárok könyve volt, alapvetően az olvasmány, énekeltünk, és aztán imádkoztunk, és egyik délelőtt idős házaspárnak az egyik lánya a Szentírásból a tékozló fiú történetét olvasta el, és beszélt róla, őszintén szóval nem emlékszem már. Minden szavára csak az, ami megragadott ebből a történetből, és ami megragadott, abból egy mondat maradt meg, ezt hurcolom magammal, legalább egy hete, már és újra ízlelgettem, itt van körülöttem, és az a gyanúm, hogy itt is fog velem maradni. Ez az írás mondja, jó várni, és megadással lenni, és ez az igéhez olyan speciálisan társult a tékozló fiú története, és abból is az atyának a képe, hogy jó várni, mert az atya is megvár. Bevár engem, ahogyan érkezem, ahogyan a megvárásra, a fölkarolásra, a meghallgatásra vágyunk. Jó várakozni, bármennyire is sietne az ember, és tenni a dolgát, és intézkedne. Jó várni, és azért jó várni, mert tudom, hogy engem is bevárnak. Korábban azt gondoltam, hogy van helye ennek a szentírási szakasznak, jó várni és megadással lenni, és mindenekelőtt azért jó várni, mert a szentírás ezt leírja, és amit a szentírás leír, az valamilyen módon jó. De általában azt gondoltam, hogy várni biblikusan jó, de egy módszeres kényelmetlen ügy. Mert miközben az ember várakozik, adott esetben marják a kételyek, a várakozás közben támadnak a kérdések, amikre minél inkább keresi a választ az ember, annál kevésbé érti, hogy mi is a kérdés tulajdonképpen, és általában az volt bennem, hogy igaz ez a szentírási ige és igehely, szükségszerű, hogy a várakozásnak tere legyen az életemben, és gondolom én, hogy a hívő ember életében, azért nem éreztem, hogy ez egy olyan nagyon komfortos és jó dolog, jó várni. Persze, hogy jó, mert leírja a szentírás, de egyébként elég gyakran ügy a várakozás. De ott valami elfogott, nem tudnám ezt pontosan elmondani, vagy leírni, és ennyi maradt belőle, hogy várni tényleg jó, és azért jó várni, mert Isten bevár. Mert minden várakozásom, ami csak van, minden kérdésem, minden kételjem, vagy minden tenni akarásom, meg fogom én ezt csinálni, ha törik, ha szakad, és aztán mégiscsak várok, mert talán nincs mit tenni, nincsenek meg az eszközök, nincsenek meg a szavak, az intő vagy bátorító, saját magamat is intő vagy bátorító szavak, mégiscsak marad a várakozás. De valahogy ez kerekedett ott ki, és ez még egyszer erre hivatkozok, ezt erősítgetem, és most adom tovább, hogy jó várni, és azért jó várni, mert az Úristen bevár, meg fog várni engem, és jó leszek neki úgy, ahogy hozzáérkezem, ahogy a tékozó fiú is jó volt az atyának, ahogy oda érkezett, talán már nem abban a cifra ruhában, ahogy távozott otthonról, nem volt már vagyona, amit hazahozva erősíthette volna az otthoni házat, annak működését, nem tudott itt hazahozni, de úgy semmi nélkül megfelelő ruha nélkül, gyűrű nélkül, saru nélkül jó volt az atyának, aki elébe jutott és átölelte ruhát adott rá és gyűrűt. És ez, ettől nem tudtam elszakadni, ettől a történettől, a tékozó fiú történetétől, a várakozás számomra olyan különös módon való fölvetődését, hogy tényleg jó várni, mert hogy engem is megvárnak. És amikor olvastam a mai témánkat, a mi hatalmunk, akkor az a kérdés foglalkoztatott, hogy kell-e, hogy több hatalmam legyen, mint amilyen hatalma a tékozló fiúnak lehetett. És azon gondolkodtam, hogy milyen volt ennek a tékozló fiúnak. Talán egy szakaszt elolvasok a Szentírásból, Lukács evangéliumának a 15. fejezetéből, az első három verset fogunk elolvasni, majd pedig egy részletet a tékozló fiú történetéből. Közeledtek Jézushoz a vámszedők és a bűnösök, mint hogy őt hallgassák. És a fariseusok és az írástudók közül némelyek zúgolódtak, és ezt mondták, ez bűnösöket fogad magához, és velük együtt eszik. Ő pedig példázatot mondott neki. Majd néhány verset kihagyva elhangzik a tékozó fiú története, talán a példázatok közül egy, vagy ebben a fejezetben egy olyan elbeszélés, ami az is lehetséges, hogy csak később csatolódott a korábbi példázatokhoz, az elveszett lyukról, vagy az elveszett drachmáról szóló példázatról. A 11. versről olvasva így hangzik ez a szakasz, egy embernek volt két fia. És mondta az ifjabbik az ő atyának, atyám, add ki a vagyomból rám eső részt. És az meg is osztotta közül a vagyont. Nem sokkal később aztán a kisebbi fiú mindenét összeszedve messze vidékre költözött, és ott mindenét elzsírkózolta, mivel hogy dolgozva ért. Minek utána pedig mindent elköltött, nagy éjség támadt azon a vidéken, és kezdett szükséget látni. Akkor elment és elfeküdött annak a vidéknek egyik polgárához, aki elküldte őt az ő mezeire, hogy disznókat legeltesse. És az ifjú kívánta megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Mikor aztán magába száll, ezt mondta, az én atyámnak mi sok véres a bőrön üli kenyérben, én pedig itt halok éhen. Fölkezdve elmegyek hát az atyámhoz, majd ezt mondom neki, atyám, végkeztem az ég ellen és te ellenem. Nem vagyok imád méltó, hogy a te fiadnak hivatkassam. Tégy engem olyanná, mint a te véreseid közül egy. Fel is kelt, elment az ő atyához, és mikor még távol volt, meglátta őt az ő atya, megesett rajta a szíve, és odafutva a nyakába esett, és megcsókolgatta őt. És mondta néki a fia, atyám, végkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok már méltó, hogy a te fiadnak hivatkassa. Az atya pedig ezt mondta a szolgáinak, hozzátok a legszebb ruhát, adjátok fel rá, húzzatok gyűrűt a kezére és salut a lábaira. És előhozzám a húzott turkot, vágjátok le, és együnk és vigyázzunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott. És kezdtek azért vigyázzunk. Ezen gondolkodtam tehát, hogy hogyan is van a mi hatalmunk, és ez a kérdés számomra a tékozó fiú példája alapján vetődött föl, és az a kérdés foglalkoztatott, hogy ennek a tékozó fiúnak milyen hatalma volt, miben áll az ő hatalma. És arra gondoltam, hogy hát hatalma volt rá, hogy jelentős hatalma volt ennek a ifjúnak, az atya béreseihez képest, amikor oda ment az atyához, és elkérte a vagyomból ráeső részt, még az apja halála előtt, hatalma volt rá, a béreseknél jóval nagyobb hatalma, hogy aztán, amit kapott, ami neki járt, azzal elmenjen, és azt tegyen vele, amit jónak gondolt, aztán volt hatalma, nincstelenül úgy dönteni, hogy nem az éhenhalást választom, hanem ha nincs más, hát disznókat legeltetek, és ha nincs más, akkor megpróbálok ahhoz az elemózsiához hozzájutni, ami ezeknek az állatoknak jut, Ad egy idő után, mert erre is hatalma volt, úgy döntött, hogy hát ez így nem, igaz, nem az igazi. Ehhez képest azok a béresek, akik az atyámnál dolgoznak, azoknak is bőven jut kenyérből, úgy döntött, mert volt rá hatalma, hogy elindul haza, azt gondolva, hogy fiúként már nem lehet jelen ebben a történetben, de hát ha a béresek közül egy lehet a mindennapi kenyérért az atyai ház béreseknek járó biztonságáért, így döntött, volt hatalma rá, arra is volt hatalma, hogy kimondja, hogy vétkeztem az ég ellen, és te ellen élt ezekkel a lehetőségeivel, mindegyikkel, a vagyon kikérésével, a disznók pásztorolásával és a visszatérés lehetőségével, és a hatalma miatt élt ez az ifjú. De ebben a történetben másfajta hatalom is dolgozik, és működik, ez pedig az atya hatalma. Ő is élt a maga hatalmával, úgy döntött, hogy odaadja ennek az ifjúnak azt, ami úgy tűnik, hogy jár neki, annál is inkább hiszen kéri. Úgy döntött, hogy elengedi, menjen, talán szabaduljon, talán tegye próbára magát. Nincs leírva a Szentírásban, hogy hiászolott be az apával, csak sejtjük a történet vége felé, hiszen úgy jelenik meg, mint aki nagyon is várakozik, és a fia elég úgy. És aztán élt az erejével és a hatalmával az apa, amikor nem a dolgozó szobájában találkozik a fiával, vagy egy béresével, aki jelenti neki, hogy jött egy koldus, elég idős, szakadt, arra hivatkozik, hogy a te fiad, de hát mondtam neki, hogy inkább maradjon kint a küszöbön, beszólok itt az Úrnak, mit lehet ebben az esetben tenni. Volt hatalma rá az apának, hogy és ereje, hogy ne egy belső szobában várakozzon, hogy aztán esetleg, ha netán hazatér a fia, küszöbökön átnézve kelljen elé megérkezni, hanem volt hatalma rá, hogy kínáljon, hiszen meglátta a hazatérőt, volt ereje rá, hogy odakusson, volt ereje, hogy átölelje, volt ereje, hogy ruhát adjon rá, volt ereje, hogy sarut húzzon a lábára, és mindezeken túl arra is volt ereje, hogy gyűrűt húzva az ujjára, újra csak örökös évét tegye, visszatérve a fiúhoz. Én úgy látom ebből a történetből, hogy ez az ifjú dolgozott azzal a hatalmával és erejével, ami a birtokába kerül. Úgy dolgozott, mint sokan mások, mint én magam is, és talán más is. De azt is gondolom, hogy ennek az ifjúnak a hatalma, az ereje nem akkor nyilvánult meg igazán, nem abban mutatkozott meg, hogy el tudta venni azt, ami felül azt gondolta, hogy ez az enyém, nem akkor nyilvánult meg igazán az ő ereje és hatalma, amikor ment és kipróbálta magát kin. Nem is akkor nyilvánult meg az ő ereje és hatalma, amikor belátta, hogy ez csődös, vissza kell menni, meg kell húznom magam egy biztonságos helyen, ahol nem rúgnak belém, ahol van valami fajta csendességem. Nem is akkor nyilvánult meg az ő ereje és hatalma, amikor megfogalmazta, és majd ki is mondta, hogy vétkeztem atyám te ellen, és az ég ellen, hanem azt fogalmazódott meg bennem, hogy az ő ereje és hatalma akkor lesz meg, akkor kapta meg a teljességét, Amikor az atya csont húzott a lábára ruhát, adatott rá, és végül a gyűrűt is az ujjára húzva, újra csak visszaemelte az örökségére. Van hatalmunk és van erőnk bőségesen, vagy a Jakab levele is mondja, van hatalmunk, legalább annyi, mint egy szikrának, amely egy erdőt fölgyújt, van hatalmunk fölemelni, és alányomni, pusztítani és építeni. De nekem úgy tűnik a tékozó fiú történetében, hogy a mi hatalmunk nem az építkezés miatt, vagy a erőnket mutató pusztításunk láttán derül ki a mi számunkra leginkább, hanem akkor, amikor az atyához menve elfogadjuk tőle a sarut, elfogadjuk tőle a ruhát, és elfogadjuk azt a gyűrűt is, ami nem pusztán arról szól, hogy fiak vagyunk, hanem arról is, hogy az örökségünkbe visszahelyeztettünk, örökkévaló módon. Van hatalmunk és van erőnk bőségesen. Csak az a kérdés, hogy ez igazából hol válik? Teljessé? Hol válik maradéktalanná? Hol hoz számunkra békességet? És hát nem utolsó sorban azok számára is békességet, akik körülöttünk élnek. Jó várni és megadással menni, tényleg jó várni, mert az Úristen is bevár minket, nem szökít meg tőlünk, nem léptet át küszöbökön, hogy aztán az íróasztala elé érve vagy a béres jelentsen be, hogy megállapítjuk, hogy hát már nem olyanok vagyunk, mint régen. Régen nem pirultunk, amikor ide beléptünk, most így ebben az állapotban. Nem találjuk a helyünket. Jó várni és megadással lenni, hogy a hatalmunk és az erőnk a maga teljében legyen valóságos, magunk számára békességet hozva, a körülöttünk lévők számára békességet hozva, legyen az erő és fölemelés azok számára, akiket várják tőlünk, és legyen a mi erőnk és hatalmunk egy, azok ereje és hatalma közül, akiknek az ereje és a hatalma pedig ahhoz kell, hogy mi magunk, mi erőnkkel és a mi hatalmunkkal áldom alatthassunk. Tékozó fiúnak volt ereje és hatalma, de az atya ereje és hatalma nélkül ezt nem tudott volna kibontakozni. Nekünk is van erőnk és hatalmunk bőségesen, és soha nem fog kibontakozni, nem fog megmutatkozni a maga teljességében és erejében az Úristennek a befogadó ereje, a befogadó hatalma nélkül, a gyűrű nélkül, a kijelentés nélkül, hogy ki ez az örökség, vagy a kijelentés nélkül, hogy újra ki ez az örökség. Jó várni és megadással lenni, hogy a hatalmunkkal és az erőnkkel, ami nekünk adatot, a maga teljességében élni tudjunk, és engedjünk másokat is ahhoz hozzáférni és élni. Amen.